végeznie a latin iskola alsó osztályait. Teológiára azonban nem iratkozhatott be, mivel nem voltak még anyagi feltételei. Így nyakába vette hát a világot. Olaszországba ment, és Tivoli mellett remete lett. Itt vette föl a Kelemen nevet is. Majd továbbképzés céljából 1780-ban kateketikai tanfolyamokra járt Bécsben. De a josefinista szellem erősen beavatkozott a papnevelés ügyébe is. Barátjával ezért Rómába vette útját, hogy ott folytassa tanulmányait. Mindketten a redemptorista atyákhoz léptek be, mert a rend eszményét, az elhagyatottak megsegítését Kelemen saját hivatásának érezte. 1785. március 19-én mindketten letették a fogadalmat, majd pappá szentelték őket. Teljesült tehát nagy vágya. Még ugyanazon év végén elhagyták Rómát azzal a szándékkal, hogy Ausztriában is meghonosítják a redemptorista szerzetességet. Sajnos az akkori politikai okok miatt erre nem gondolhattak komolyan. Második József eszméi nem tették ezt lehetővé. Így Varsóban ütötték fel tanyájukat, majd 20 éven keresztül dolgoztak a hívek nagy lelki hasznára. Kelemen itt alapította meg a szegények iskoláját, ahol 350 fiatalt oktatott, annak ellenére, hogy sem a lengyel papság, sem a helyi főpásztor nem segítette. A tehetségesebbeknek latin iskolát létesített, a lányoknak külön iskolát szervezett. Maga ment összekoldulni a pénzt, hogy fennmaradhassanak. Végül megkapták Szent Bennó templomát. Egyszer, amint kéregetett, egy gazdag főúr pofon ütötte. Nem szégyelli magát, förmet rá, de Kelemen alázatosan csak ennyit felelt. A pofon az enyém, köszönöm szépen, de most adjon valamit az én szegényeimnek is. Az illető annyira megdöbbent és elszégyelte magát az előkelő társaságban, hogy azonnal bocsánatot kért a papírruhába öltözött Kelementől, s nagylelkűen odadta tele pénztárcáját. Kolduló körültai alatt szedte össze a városban talált árva gyermekeket. Hazavitte, megmosdatta, megszabadította őket a férgektől. Új utakon járt a lelkipásztorkodásban is. Vasárnaponként missziókat szervezett. Reggeltől estig állandóan miséztek templomában, hogy lelkes prédikációival felrázza a híveket. Vallási egyesületet alapított, amelyhez világiak tartoztak. Ennek a laikus apostolságnak a fő feladata volt a bátor szembeszállás az erkölcstelenség és hitetlenség sodró áramlatával. Isten megáldotta törekvését, hogy Liguri Szent Alfonz redemptorista rendjét az Alpoktól északra mindenhol meghonosítsa. Nem csak Lengyelországban, hanem Franciaországban, Németországban, Svájcban egyaránt sikerrel járt. Nem törték le a kezdeti nehézségek, elutasítások. Még az sem, hogy Napóleon 1808-ban elrendelte a Szent Bennó templom feloszlatását. Életműve romokban hevert, társait bezárták. Mégis új életet kezdett. Bécs felé vette útját, ahol az orsai tág gyóntatója és templomigazgató lett. Ez volt élete legjelentősebb időszaka. Idővel Bécs lett az igazi katolikus reform kiinduló pontja, nem pedig a kalapos király számtalan ostobasága. Állandóan gyóntatott és prédikált. Egyszerű emberek, tanult diákok, professzorok voltak lelki gyermekei. Született hitszónok nem volt ugyan, mégis tolongott a nép a szószéke alatt, mert nála megtalálták azt, amit a felvilágosodott papok prédikációiban hiába kerestek. Krisztus központú beszédei a legnagyobb élményt nyújtották. Szüntelenül látogatta betegeket és a családokat. Nagy befolyással volt a kor művészeire. Egyforma természetességgel forgott a nemesek, a tudósok és diákjai között. Gyakran vendégeskedett gróf Széchenyi Ferenc házában. Az ebéd utáni ételmaradékot köpenye alá rejtette, és szétosztotta a város szegényei között. Pápai követeknek és Bajor Lajos koronahercegnek volt a tanácsadója. megakadályozta a német nemzeti egyház megalakulását. Utolsó éveiben az osztrák állam rendőrei és besúgói állandóan figyelték és zaklatták, emiatt az idegenekkel szemben tartózkodó volt. Megtiltották neki a prédikálást, és halála előtt kénytelen volt aláírni az országból való kiutasításáról szóló iratot. De ezt már Ferenc császár is megsokalta, hogy az idős pappal szembeni értelmetlen eljárásokat jóvá tegye, 1820. április 19-én aláírta a redemptoristák letelepedéséről szóló engedélyt. Sajnos Kelemen ezt már nem érte meg, mert egy hónappal előbb, 1820. március 15-én meghalt. Két európai főváros, Varsó és Bécs is apostolának tartja. 1909. május 20-án 10. Pius pápa avatta szentté. Rokonai révén összeköttetésben volt Magyarországgal is. Sasváron háromszor is megfordult. Híres mondása: nem harcolni kell, hanem imádkozni. Jobb, ha az Istennel beszélünk a bűnösről, mint a bűnössel Istenről.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Thank you. nap verse.
Cigány György, fiam Petőfi Sándor. Arcod kigyúlt, zászlóként lobogó testtel állsz a pilvax előtt, futsz a Korvin közben, ott vagy az országház terén, s minden csatatéren. Rossz bőrben vagy, fiacskám. Bajós láz van egykor oly szelíd, szerelmes szemeidben. És reszket ifjú kezed, mint bölcs öregeki, amint bort tölt az áhítat rideg poharába. Kipattanó izmok dühe van arcod csontjain. Kegyetlen voltál, lázak bilincseiben szabad. Holott odaadóan nyújtózik pillantásodban a róna, s a homályból kék gyümölcsfák néznek te rád, kit ürömével a tapasztalás annyiszor kínált sötét poharából. Kisfiam, azt hallom, vért köptél, mégis kardot kívánsz. Katona lennél, s a gyávaságtól megrezzent szívvel suttogod, mondod és kiáltod gyöngéden a gyermek ilyen szép forradalmat, hogy mezítelen koporsón, vérző hátadon dübörögjön majd a föld. Még vigyorogva esküdöznek, kiknek csak sírni szabadna. Itt az idő! Csak a te szegény, enyésző szívedben élhet Magyarország. Féltünk, fiam, és félünk. Nem áldott földbe, úcska legendába vetnek téged. Nehéz évszázadok eleven sírjába temetnek. Költő és vértanú, te elszánt boldogság cselekvő. Ki avat boldoggá téged, hűség mártírja, kinek minden szívütése imádság volt.
Cigány György, fiam Petőfi Sándor című versét Tóth Levente előadásában hallották. Cigány György, Erkel Ferenc, Liszt Ferenc és József Attila díjas magyar író, költő, újságíró, szerkesztő, zenei rendező, műsorvezető. Budapesten született 1931. augusztus 12-én. 1943-ig Győrben élt. A győri Bencés gimnázium diákja volt. 1951 és 56 között a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre járt, ahol zongoraművész tanári diplomát szerzett, Kadosa Pál tanítványaként. 1956-tól 20 évig a Magyar Rádió munkatársa, illetve zenei főosztályvezetője volt. Közben rendszeresen orgonált a Krisztina Városi templomban. 1976 és 1996 között a Magyar Televízió munkatársa, 1990 januárja és áprilisa között az elnökség tagja, 1990 és 92 között művészeti producere, 1993 és 96 között a zenei műsorok stúdióvezetője volt. Cigány György 1999-től az Írószövetség költői szakosztályának elnöke.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szombati műsorunk tartalmából. Leó pápa, a háborúért felelős keresztények megvizsgálják a lelki ismeretüket? Krajewski bíboros visszatér szülővárosába, Lodzba. Ne az érveinkkel, hanem a szeretetünkkel győzzük meg a vétkest, a pápai ház szónokának második nagybőjti elmélkedése, második rész. Leó pápa, a háborúért felelős keresztények megvizsgálják a lelki ismeretüket? 14. Leó pápa pénteken audiencián fogadta az apostoli penitenciária által évente szervezett 36. belső fórum kurzus résztvevőit. A tanfolyam a papoknak és a szeminaristáknak bővített képzést kínál a gyónás szentségével kapcsolatos kérdésekben, és általában pápai audienciával zárul. A leendő gyóntatókhoz intézett beszédében Leó pápa a gyónás erejéről elmélkedett az emberi család békéjének és egységének előmozdításában.
Verrebbe da chiedersi quei cristiani che hanno responsabilità gravi nei conflitti armati hanno l'umiltà e il coraggio di fare un serio esame di coscienza e di confessarsi?
Feltehetjük a kérdést. Vajon azok a keresztények, akik komoly felelősséget viselnek a fegyveres konfliktusokban, rendelkeznek-e az alázattal és a bátorsággal ahhoz, hogy komoly lelkiismeretvizsgálatot tartsanak és gyónjanak, tűnődött Leó pápa. A gyónás szentsége az egység laboratóriumát kínálja, mivel helyreállítja az egységet Istennel és megszentelő kegyelemmel árasztja el a bűnbánót. A gyónás arra is tanítja az embereket, hogy egységben éljenek egymással és az egyházzal, építve arra a belső egységre, amelyet helyreállít számunkra. Az Istennel, az egyházzal és önmagunkkal való egység dinamikája előfeltétele a népek közötti békének, hangsúlyozta Leó pápa. Csak a kiengesztelődött ember képes fegyvertelenül és lefegyverző módon élni. Azok a keresztények, akik leteszik a büszkeség fegyvereit, és hagyják, hogy Isten megbocsátása megújítsa őket, a megbékélés eszközeivé válnak a mindennapi életükben, mutatott rá 14. Leó. Ugyanakkor az Istennel kiengesztelődött emberek könnyebben felismerik a féktelen fogyasztás beteljesületlen ígéreteit, és az igazságtól elszakadt szabadság frusztráló tapasztalatát. Az isteni irgalmasság által Krisztus felébreszti bennünk a befejezetlenségünk érzését, felszínre hozva egzisztenciális kérdéseket, amelyek segítenek felismerni, hogy csak maga Krisztus tud teljes mértékben válaszolni legmélyebb vágyainkra. Isten emberré lett, hogy megmentsen minket, és ezt azáltal is teszi, hogy a vallásos érzékünket neveli. Az igazság és a szeretet utáni kioldhatatlan vágyat, hogy befogadhassuk azt a misztériumot, amelyben élünk, mozgunk és vagyunk, fejtette ki Leó pápa a jövendőbeli gyóntatóknak. A gyónás szentségének fontosságáról szólva 14. Leó felidézte az egyház ősi teológiai felfogását a gyónásról, amely az idők során fejlődött, és megköveteli minden katolikustól, hogy évente legalább egyszer vegye fel ezt a szentséget. Ugyanakkor a pápa rámutatott, hogy sokan nem fordulnak ennél gyakrabban az egyház irgalmának végtelen kincséhez, ahelyett, hogy a hit és a szív egyszerűségével járulnának a gyóntatószékhez, hogy befogadják az Úr ajándékát. Leó pápa arra kérte a jelenlegi és leendő papokat, hogy legyenek tudatában nagy felelősségüknek, hogy a gyónás szentsége által ajánlják fel Isten megbocsátását. Utalt arra a számos papra, akik a gyóntatószékben váltak szenté, köztük Viennei Szent Jánosra, Mandics Szent Lipótra, és újabban pietrelcsínai Szent Pió atyára, és boldog Szopocskó Mihályra. Ahogy a szentségi gyónás építi az ember belső egységét, úgy építi magát az egyházat is, új energiákat adva neki a társadalommal és a világgal való kapcsolattartásra, emelte ki Leó pápa. Végül arra buzdította a gyóntatókat, hogy maguk is hűséges álhatatossággal vegyék fel a bűnbocsánat szentségét, hogy az isteni irgalmasság szolgáivá válhassanak, amelynek ők az elsődleges kedvezményezettjei.
14. Leó kinevezte Marin de San Martint új pápai fő alamizsnássá, Krajewski bíborost pedig lotszérsekévé. A lengyel bíboros leköszön a szeretett szolgálat dikasztérium prefektusi tisztéből, helyét a szinódus főtitkársága eddigi altitkára veszi át, akit Leó pápa érseki rangra emelt. A 62 esztendős Konrád Krajewski bíboros tehát visszatér szülővárosába, Lodzba, ahol 1982-ben az egyházmegyei szemináriumot végezte. A lublini II. János Pál Katolikus Egyetemen szerzett teológiai diplomát. 1988-ban szentelték pappá, majd Rómában a pápai Szent Anzelm liturgikus intézetben, végül az Aquinói Szent Tamás pápai egyetemen liturgiából doktorált. Ezután a Szentszéknél teljesített szolgálatot, többek között, mint a pápai liturgikus szertartások hivatalának munkatársa. 2013-ban Ferenc pápa kinevezte pápai alamizsnássá és beneventui címzetes érsekké, ezt követte ugyanabban az évben püspökké szentelése. Ferenc pápa 2018. június 28-án a nyilvános konzisztóriumon bíborossá kreálta. Ferenc pápa 2018. június 28-án a nyilvános konzisztóriumon bíborossá kreálta. 2022-től mostanáig a szeretett szolgálat dikasztérium prefektusa, az apostoli alamizsna hivatal vezetője volt. 28 éven át szolgált 4 pápát. Szent II. János Pál mellett volt élete utolsó 7 évében, amikor már beteg volt. Aztán 16. Benedek, Ferenc pápa következett, és végül 10 hónap Leó pápával, sorolja a vatikáni médiának a lengyel bíboros, aki örömmel készül hazatérni szülővárosába. Sok mindent megtapasztalt, mert minden egyes pápa valami újat adott az egyháznak, máshová helyezte a hangsúlyt. Krajewski bíboros hálás, amiért legjobb éveit a világegyház missziójának és szeretetének szentelhette, emberileg és lelkileg is gazdagodott a szegények közelében. 13 órán át hallgatta Ferenc pápát a repülőgépen, amikor a riói ifjúsági világtalálkozóra utaztak. Elmagyarázta neki, mi lesz a dolga alamizsnásként. Azt kérte tőle, hogy aludjon a szegényekkel, járjon ki a Vatikánból, és a nap végén mindig legyen üres a számla, amit a karitatív célokra szántak. Ha nem tudod, mit tegyél, kérdezd meg az urat, hogy ő mit tenne a helyedben, tanácsolta nekem Ferenc pápa. Sok hibát is elkövettem, de mindig jóhiszeműen cselekedtem, és a pápa mindig megértette és megbocsátott, vallja be a bíboros. Az új megbízatásról, ami rávár, a főpásztor elmondta, hogy Leó pápa finoman megkérdezte tőle, hogy akar-e menni, hogy el akarja vinni a helyi egyházba az egyetemes egyházban megérlelt tapasztalatát. Jó szívvel elfogadtam, mert az egyház java a hívek közelében születik. Nagy az egyházmegyém, 2,5 millióan lakják, készen állok a szolgálatra. Soha nem hagytam el Lengyelországot, mindig az emberek között maradtam, és kis nosztalgiát is éreztem, mondta még el Krajewski bíboros, akit a szegények csak Don Corrado-nak hívtak, és akiknek hálás, mert megtanították neki, hogyan olvassa az evangéliumot, és élje meg új módon.
Ne az érveinkkel, hanem a szeretetünkkel győzzük meg a vétkest. A pápai ház szónoka. Második nagybőti prédikációjában Pazolini atya a testvériség témáját elemezte, amelyen mind nagyobb szeretetből születik meg, a jelenben hat, az örök élet távlatában. Annak a felismerése, hogy Káin esetleg bennünk lakozik, nem az út vége, hanem a kezdete. Káin elutasítja, nem éli a testvériséget, mert az neki kihívás. A mi hétköznapi káinságaink kifinomult formában jelennek meg, beszükítjük a másik életterét, figyelmen kívül hagyjuk, jelentéktelenné tesszük. A kapocinus szónok Szent Ferenc egyik leveléből idézett, aki egy megfáradt és elkeseredett szerzetes előjárót buzdít a ferences rend gyors növekedése miatt támadt nehézségek kezelésére. Ferenc meglepően azt ajánlja, hogy ezt a küzdelmet tekintse olyan helynek, ahol igazán követheti Krisztust, és így még az akadályokban és a sérelmekben is lássa meg a kegyelem lehetőségeit. Akik akadályoznak abban, hogy szeresd az Úristent, tekintse kegyelemnek. Szeresse azokat, akik itt tesznek, ne követeljen tőlük semmit, csak azt, amit az Úr ad neki. Éppen ebben szeresse őket, és ne várja el tőlük, hogy jobb keresztények legyenek. Ilyen módon a testvériség már nem elviselendő probléma, hanem az a hely, ahol lelki életünk igazolást nyerhet. Ha egy vétkes testvéred a szemedbe néz, ne távozzon úgy, hogy ne érezze a megbocsátásod. Ami az aggódó előjárónak akadály volt, Ferenc számára az Istennel való találkozás legigazibb helyévé válik. Ezek nem balesetek az útjainkon, hanem ösvények, amin keresztül megismerjük az evangélium logikáját. Példaként idézi a kapucinus szónok Pál apostol Filemonhoz írt levelét, akinek Onezimus nevű rabszolgája, ami azt jelenti, hogy hasznos, megszökött tőle. Onezimus a fogoly Pálhoz menekül, aki Krisztushoz téríti, megkereszteli, majd visszaküldi volt gazdájához, de immár nem rabszolgaként, hanem tényleg hasznos, sőt szeretett testvérként. Meglepő Pál apostol döntése, mert ő nem kötelezi a gazdát rabszolgája felszabadítására, hanem a döntést Filemonra bízza. Az ősegyháznak ez a példája a kapcsolatok megújításával a keresztény testvériséget ápolja. Amikor a kapcsolatok megromlanak, esetleg megszakadnak és a közösség megsérül, akkor az evangélium elsősorban nem a jogok védelmét javasolja, hanem a legjobb és mindig lehetséges jó keresését, amely lehetővé teszi számunkra, hogy a másikban már ne ellenséget vagy adóst, hanem az Úr által szeretett testvért ismerjük fel. Ez lenne a kereszténység lényege. De vajon lehet-e jobban szeretni? Tette fel a kérdést a szónok. Sokszor a látszat szintjén jól mennek a dolgok, családban és szerzetes közösségekben, ám sejtjük, hogy a külső nyugalom mögött nincsenek meg az igazi és mély kapcsolatok. Az idő múlásával sok minden rossz dolog felhalmozódhat a szívünkben, sértő szavak, elhamarkodott ítéletek, bántó tekintetek, melyek teherré válnak. Szent Ferenc kéri, hogy ne maradjunk ezen a törékeny talajon, és próbáljuk meg újrakezdeni. Kapcsolataink ugyanis a szabadság kötelékén alapulnak, nem a szimpátián vagy a rokon szemben, hanem Isten választásán, aki arra hívott minket, hogy testvérként éljünk együtt az egyházban. A lelki testvéreknek jobban kell szeretniük egymást, mint a csak vérségi kapcsolatok közösségének. Ehhez nagy bátorság kell, hogy a kapcsolatok felszínén túllépjünk, szembenézve a konfliktusokkal. Ez csak akkor lehetséges, ha tudjuk, miből ered a kapcsolatunk. Ezt maga Jézus magyarázza meg a Márk evangélium egyik apró mozzanatában, amikor az övéi, köztük az anyja is keresik őt, akit éppen sűrűn körülvesznek a hallgatói. Ráj mutatva hangzik a válasza, íme az én anyám, íme az én testvéreim. Mert aki Isten akaratát teljesíti, az nekem testvérem, nővérem és anyám. Ez nem a természetes család elutasítása, mert Jézus valami mélyebbet tár fel. Létezik egy kötelék, amely erősebb a vérségénél, stabilabb a rokonságnál, hitelesebb a szimpátiánál. Ez a kötelék az atya akaratának közös cselekvéséből születik. A lényeg nem a születés, a származás, a jellem, hanem a közös választás. Isten szavára hallgatva élni. Jézus így új alapra helyezi a családot, amelyben dönti a vele való kapcsolat és az ő szavára figyelés. Mindennek nagyon is konkrét következményei vannak az egyház életére nézve. Egy keresztény közösség, egy szerzetesi testvériség, egy plébánia elsősorban nem rokoni vagy közös eszmei alapon kiválasztott emberi társulás. Ellenben olyan gyülekezet, amelyet Isten szava hív egybe, és ez megelőz mindent, egyúttal pedig lehetővé teszi az együttlétünket. Ezért a testvériségünket nem mi építjük fel, hanem ajándékként odafentülő kapjuk, összegezte a pápai ház szónoka. Pontosan ezért kell táplálni és védeni, mindig visszatérve a lélek forrásához és a Krisztussal való élő kapcsolathoz. Amikor ez a forrás elhomályosul, amikor az ima rutinná válik, amikor az ige már nem érint meg minket, amikor a szentségeket anélkül ünnepeljük, hogy a szívünk is részt venne bennük, még a testvéri kötelékek is lassan elhalványolnak. A formák megmaradnak, de a lényeg gyengül vagy elveszik. Az igazi élet nem építhető újjá a kapcsolati technikákkal vagy a jószándékú erőfeszítéssel. Csak úgy fedezhető fel újra, ha visszatérünk, hogy Krisztus tekintete elérjen minket. János apostol első levelének egy mély mondata segít minket ennek megértésében. Abból tudjuk meg, hogy átmentünk a halálból az életbe, hogy szeretjük testvéreinket. Nem azt mondja, hogy azért szeretjük testvéreinket, mert átmentünk a halálból az életbe, mint az új élet automatikusan létrehozna ezt a fajta szeretetet. Szinte az ellenkezőjét állítja. Éppen a testvéreink szeretetében ellenőrizhetjük, hogy Krisztus húsvétja valóban munkálkodik-e bennünk. A megtapasztalt testvériség így válik azzá a helyé, ahol a keresztség megmutatja, hogy valóban gyümölcsöt tereme. Utolsó nagy gondolatmenetében Pasolini atya azt tanácsolta, hogy éljünk mindig az örök élet távlatában. Húsvét adja a testvéri kapcsolataink próbáját. Ahogyan testvéreinkkel bánunk, meghatározza, hogy valóban átmentünk ki a halálból az életbe. Gyakran úgy képzeljük el a Krisztusban való életünk feltámadását, mint egy olyan eseményt, amely csak a jövőre vonatkozik. Valójában már most megkezdődik, és abban ölt testet, ahogyan a kapcsolatainkat megéljük és megtanulunk szeretni. Mi is sokszor hajlamosak vagyunk akadálynak tekinteni azt a testvért, aki megbánt vagy kihívás jelent számunkra, aki távol áll a gondolkodásmódunktól, odáig menően, hogy szinte ellenségként érzékeljük. Ferenc azonban megfordítja a nézőpontot, maga a személyi vállalat azzá ponttá, amelyen keresztül Isten megnyit minket az örök életre. Ez a meglátás alaposan felforgatja természetes gondolkodásmódunkat, mert mi azt hiszük, hogy az Istenhez vezető út elsősorban a másokért tett jótól függ. Ferenc azonban arra hív minket, hogy másképp lássuk a dolgokat. Néha a megtérésünk éppen abból fakad, amit mások tesznek velünk még akkor is, ha megbántanak, vagy próbára tesznek minket. A testvéri élet nem csak jó tettekből áll, hanem félreértésekből, sebekből és küzdelmekből is. Valójában az örök élethez való hozzáférés legjobb lehetőségei éppen akkor találhatók meg, amikor megsebesülünk. Ezekben a pillanatokban lemondhatunk az erőszakról, és helyette a megbocsátás útját választhatjuk, hagyva, hogy Isten szeretete megnyilvánuljon és beteljesedjen bennünk. Ez jelentősen kiszélesíti a látókörünket. A mindennapi életben a testvériség kihívásai terhesek lehetnek. Éppen ezért soha nem szabad szem elől téveszteni az örök élet táblatát, mert akkor bizonyos kihívások teljesen elfogadhatatlanná válnak. A testvériség témája nem csak az egyház életét érinti, hanem az egész emberiség legmélyebb vágyát is. Minden korban és kultúrában az emberek az emberek közötti végre megbékélt együttélésről álmodtak. Ez a vágyakozás áthatja a népeket, a nyelveken, kultúrákon és vallási hagyományokon túl is. Mi, akik hívők vagyunk Isten fiában, aki testé lett, egyszerű és alázatos meggyőződéssel valljuk, hogy az egyetem és testvériség csak akkor válik lehetségessé, ha az ember újra felfedezi nyitottságát a transzcendensre, az Istenre. Zárt a második nagybőti beszédét Roberto Pasolini kapucinus atya.
A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!